Városaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. Az elmúlt adásainkban Arató László Szikla templomban elmondott előadását hallottuk, aki 2009. április 15-én a Pálos Baráti Kör alkalmával beszélt a pálosok életéről, természetesen saját vallomása is ez, a megélt tapasztalatait adta át a hallgatóknak. A Váci püspökségen raboskodó szerzetesekről beszélt, és aztán most az elkövetkezendő alkalommal Grősz érseknek a nagyságát fogja bemutatni, illetve tovább beszél a saját tapasztalatairól, egészen az egri szemináriumban megélt élményeit is elmondja. Amikor Botond testvérről van szó, akkor nyilván az a Botond testvér, aki ő valamikor Botond testvér volt, tehát az 50-es években, a régi időkben, tehát nem rólam van szó, amikor elhangzik az adásban, erre majd figyeljünk oda. Hallgassuk akkor őt szeretettel.
1951 még tragikusabb volt. Azzal a grőszel, akivel a megegyezést aláírták, nem voltak megelégedve, nem volt hajlandó a nemzeti egyházat, amit a kommunisták elvártak volna tőle eleget tenni, ezért megrendezték a grőszpert, azonban ez csak egy színtábla volt, mert végignézték, hogy az országban kik azok a papok, akik veszélyesek, és ezek között elsősorban ott volt a teljes pálosrend. Ott voltak a jezsuiták, ott voltak más világi papok is, és 1951-ben ebben a bizonyos koncepciós grőszperben elsősorban a Csillár Jenő atyát, a Bolyós Árkos atyát egész közel a grősz perével szorosan összetartozóan ítélték el 10-10 évre, a többi pálos pedig hát körülbelül 150 évet kapott összesen. Hát nem semmi abban a világban, és hogyha olvasátok a Bolyós Ákosnak a könyvét, ő leírja, hogy ő nem akar erről írni, hogy ott a börtönben mi volt, de mégsem állta meg az, hogy az első 100 nap, amikor a koncepciós pörnek az anyagát betanítatták velük, és minden nap vitték kihallgatásra, ahol gumibottal a talpukat, a veséjüket, a fejüket, ahol érték és megalázták erkölcsileg mindenféle téren, és amíg nem fújták a pörnek az anyagát, addig bizony ez a 100 nap, ez borzasztó lehetett. Ezt ő nagyon finoman elmondta, másoktól is tudom, hogy így volt. Nos, így volt az, hogy megkapták az előbb már említett ítéleteket. Talán egy-két érdekesség még a grőszper előzményével kapcsolatosan. Az egyik az, hogy a Pécset, amikor Bolyós atyát letartóztatták, akkor volt egy István atya, éppen nem volt otthon, és amikor haza sem ért, már mondták neki, hogy ne menjen haza, mert itt baj van, mert az Ákos atyát elvitték. Akkor ő civilbe elindult gyalog, Pécs legközelebbi mecsekaljai városig, és ott akart egy vonatra felszállni, és úgy eljönni Pécsről, és ez sikerült is elérni ott egy vonatot, amely azonban, mikor kezdett mozogni, ma sem egészen tisztázott körülmények között, egyesek szerint lelökték, tény az, hogy lövések nyomait találták meg később a testébe, és leesett, és a kerekek halára gázolták. Ez volt ugye az első egyik ilyen, amelyik hát bizony megdöbbentett mindenkit. A másik pedig a grőszpörnél vissza kell térni a Vezér Ferenc atyára. Vezér Ferenc atyát először, amikor a helyi népbíróság letartóztatta szervezkedés vágya alatt, akkor körülbelül 2 hónapig volt börtönbe, és a hívek, akik nagyon szerették őt, mikor a litánia volt, akkor mindig egy új sor beletettek, hogy aki Ferenc atyát megszabadítja. De hát jól imádkoztak, mert két hónap után megvolt a bírósági tárgyalás, és fölmentették, és hazaengedték, és mondták, hogy ugyanban az, hogy itt a részegeket kikísérgette a templomból, hát ez talán, ezért nem lehet elítélni senkit sem. Na igen, ám, de amikor jött a Grőszper, akkor őt is letartóztatták, ő is bekerült a koncepciós pörbe, és a tévében lehetett látni, ahogy a Pálos Szentkuton a frissen vagy közelmúltban épített fákat hogy ássák ki, mert biztos ott az orosz hurla alatta, vagy van ott valami tó, amit ott szintén ástak, hát ugye, és mutogatták, hogy hogyan ássák, de hát tény az, hogy se tévében, se iranyagban, se személyeken mindent találtak, csak orosz hullát nem, ennek ellenére, hogy a rendszer ellen és az ország megdöntésére irányuló szervezkedés miatt halálra ítélték és felakasztották Vezér Ferenc atyát. Nevezzük, emlékezzünk őrá. Én biztosan vagyok, hogy az égből most is ide figyel ránk, ahol ő annyiszor, annyi szépet, jót mondott. És ugye a pálosoknál az a divat, hogy ott mindenki szent, nem kell külön szenti avatni, sose fogják szenté avatni, mert a pálosok minden szentek néven gyűjti össze ezeket a vértanúkat, mártírokat és szent életű elődeiket. Nos, akkor most már ott tartunk, hogy van, aki határátlépésért, van, aki a Grőszper miatt, mindenki börtönben volt. Két érdekes kivétel volt, az egyik Máté Tibor civil nevű Péter atya, aki Pécset kellett volna hittudományi főiskolán tovább tanulni. És már közeledett a szeptemberben, aludt a főiskolán, mert hiszen nem volt pécsi, és egyik éjszaka a lenn a portás arra ébredt, hogy rugdossák a kaput, meg csöngetnek, meg verik az ablakot, és kimegy, és akkor mondják az ávósok, hogy Máté Tiborért jöttünk. Na most ez a portás nem volt pálos, de amit tett, azt nem szabad elfelejteni. Azt mondta, Máté Tibor? Ó, napok óta nem láttam. Fönn aludt. Második emeleten a cellába fönn aludt. Tényleg nem? Hát én itt vagyok mindig, én nem láttam. Akkor tanakodtak egy darabig, mondták, hogy ha jön, ha látja neked, azonnal telefonálj, mert nem, akkor magát fogjuk elvinni. Hát amikor elmentek az ávósok, a portás visszafeküdt az ágyába, aludt még reggelig, reggel fölöltözött, bekopogott a Máté Péteret, illetve a testvérnek a szobájába, mondta, jó reggelt kívánok. Hát, magát éjjel el akarták vinni. Tud-e láthatatlanná válni, mint az angyalok? Mert próbálja meg, és tűnjön el valahonnan, mert ez egy hónap éjjel megint visszajönne. Hát sikerült olyannak lenni, mert tényleg valahol messze határhoz közel talált egy ismerőst, aki ottan eldugta. Azonban később, pár idő múlva ő a pécsi szénbányáknál dolgozott, mint csillés. Meg kell mondani, én meg ott dolgoztam, mint műszaki ember, ugyanannál a bányánál, hát ismertük egymást. És ő, Péter testvér, vagy Péter, meg amíg testvér volt, hogy ott a bányában nem csinált titkot arról, hogy ő kicsoda. Hát ugye a bányász az káromkodik, meg trágárkodik, ő nehéz fizikai munka, hát ő ott az tóta a csilléket, és jóba lett mindenkivel, és mikor megtudták, hogy hát ő kicsoda, akkor a bányászok mondták nekik, hogy Hát Péter vagy Tibor, tudja mit, nekem vannak otthon gyerekeim, jöjjön már és tanítsa hittanra őket. Nehogy olyan hitvány ember legyen, mint az apjuk. És sorra elkezdték hívni, és tanította. Télen lett a csillétót, a délután a lelket építette ott a gyerekek között, és hát tényleg fantasztikus volt. Na most később azonban hát sikerült neki visszakerülni a főiskolára, és a pécsi főiskolások akkor Győrbe tanultak, és hát Győrbe folytatta a tanulmányait, és hát végül is ugye olyan 52 után járunk már, amire visszatérünk, ott megismerkedett egy kis pappal, De én inkább előbb még elmondom az elejét. Tehát 52-ben ezt a Boton testvért először, még a letartóztatása előtt a grőz érsek úr fölvette a saját hittudományi főiskolájára. De már nem vették föl, mert az államegyház hivatal utána nyúlt, hogy állj. A péteri püspök úrnál az Ákos atya szintén eljárt, és azt mondta, hogy nem okos dolog, hát most itt van ez az ember, ismerik, tudják, meg volt vele kalandok, már ilyen egyház, mindenféle dolog, nem jó ide. Hát akkor ugye Boton testvér otthon várta, hogy mi lesz, és egyszer csak kapott Vácról 2 héttel a tanítás megkezdés után egy levelet, és az volt, kedves testvérem, miért nem vagy itt? Hát megkezdődött már az iskola év. Hát fogta a magyarot, és bevonult Vácra, ahol abban az időben több felszámolt premontreiek, szaléziánusok, és más szerzetesek is voltak, akik nem csináltak titokban, ahogy ők hova tartoznak. Hát ezt mindenki tudta, nagy eszmecseréket rendeztek időnként. Másrészt pedig, ugye Boton testvér tudta azt, hogy Esztergomban vannak olyanok, akik a pálosok után érdeklődnek. Hát most egy ismerős nevet mondok, az Árva Vince például akkor középiskolás volt Esztergomban, de magában a hittudományi főiskolán is voltak olyan kispapok, akik Esztergomban boldog özséb öröksége képen érdeklődtek a pálosok után, és amikor a Boton testvér válaszat volt, akkor ezekkel kezdett levelezni, meg nem postán, ugye leveleket hozni, vinni, és erősíteni őket, hogy hát most nem omlott össze a világ, hát a katakomba pálos rendben él, hát készüljetek, tanuljatok, és lélekbe pedig, hát majd eljön a pillanat, hogy valahogy megoldódjon ez a sorsotok. Igen ám, de 2 év múlva, tehát 1952-ben az állam megint az egyházba belerúgott egyet, és a hittudományi főiskolákat a felére leszorította, és előírta, hogy minden volt szerzetest ki kell rúgni. Hát ugye Vácot is ez volt az életnek a sora, meg is szűnt a főiskola, és a Boton testvér ugye hazakerült Pécsre. Bolvári atya akkor került ki a börtönből, 1952 karácsony éjjel, teljesen váratlan, kapottattak nála, és hozták, hogy most vegye a motyóját, nem tudta, hogy hova viszik, és akkor a kapuhoz mondták, hogy menjen haza. És akkor otthon Pécset találkoztak. És akkor a rangsor révén tulajdonképpen Bolvári Pál atya lett a megbízott rendfőnök, tartományfőnök Magyarországon, és akkor ő azt mondta, hogy hát Boton testvér, akkor csináljuk, segítsük, mert hát ugye ő hallott arról, hogy itt máshol is vannak ilyen érdeklődők. Másrészt ezt a cserkészetet, a katakomba cserkészetet is tovább csinálták, ami azért volt nagyon fontos, és azért mondtam el, mert ezeknek a vezetői, akik önzetlenül az idejüket odaadták, és a fiatalokért dolgoztak, egyszer csak elkezdtek ők is a pálosok után érdeklődni. És most röviden mondom, hogy előbb-utóbb 7 juvenista lett, ahol Boton testvért bízták meg azzal, hogy a juvenistáknak a gazdája legyen. Másrészt pedig kezdtek ilyen kis papok is, most itt folytatom, Máté Péter a Győrbe, ahol megismerte azt a kispapot, aki mélyen imádságos, derűs, segítőkész valaki volt, és elbeszélgetett a pálosrendről, és ezt őt Kovács Ferencnek hívják, és ő is jelentkezett, és fölvette a Bolvári Pál atya, meg a Boton testvér fölvette vele a kapcsolatot, és hogy ezek egy élőbb kapcsolatok legyenek, most már a váciak, az esztergomiak, a győriek, Pécset úgynevezett a cserkészektől megtanult módon fehér napokat rendeztek, ami azt jelenti, hogy a mecseknek az egyik eldugott völgyébe nagy őrsi meg kisebb sátrakat állítottak föl, és ott hát lelki gyakorlat. Hát egy ilyen pálos lelki továbbképző, meg hogy ismerjék meg egymást, és ott már föltűnt, hogy ez a Kovács Ferenc, aki később a beöltözéskör Imre nevet kapta, hogy tényleg egy annyira értékes valakinek tűnt, hogy úgy tényleg hát az úgy a többiek is ezt észrevették. Nos, hát így elindult ez a föld alatti katakomba páros élet, és tulajdonképpen eljutunk 1956-hoz, ahol még a forradalmat megelőző időben amnesztia volt, ahol ugye kiengedték a börtönbe zárt pálosok nagy részét, és akkori körülmények között lehetőség nyílt arra, hogy többen külföldre távozzanak. Az első között volt a már emlegetett Vince Tihamér atya, aki érdekes módon vasúti tisztviselőből lépett be a pálosrendbe, tanult integes nyelveket tudó valaki, ő jutott ki legelőször, lement Rómába, a Szentszéknél kihallgatást kért, ahol ámuldozva hallgatták, hogy a magyarországi egyháznak mi a helyzete. Miért? Mert Rómába, meg Olaszországba, a kommunista párt házakba, a lépcsőkanyarba ott a szűzanyaszobor. Hát el nem tudták képzelni, hogy itt a kommunizmus úgy működik, hogy itt történik, ami történik. Ő ezt először illetékeseknek elmondta, utána miután nyelveket tudott, prédikált is a kintieknek, és később azt a megbízást kapta, hogy Svájcba menjen, ahol egy magyar plébánián lássa el a plébánosi feladatokat. El is ment, el is utazott, ott szintén beszélt, és egyik reggel, amikor eljött a ébresztő ideje, nagy csönd és sötétség, és ugye a végén kezdik keresni, és Vince atya ott fekszik az ágyba, a fiatal Vince atya, nem tudom pontosan, 30 éves körül lehetett, ott fekszik, holtan, orvosi vizsgálat megállapította, megmérgezték, kinyírták, vértanulat. Ő is áldozat lett. Aztán ugyancsak 56-kor a Csellár Jenő atya is kiment. Ő is sikerült neki kijutni Amerikába. Amerikában hát szintén, ugye ő egy nagyon jó szónak, meg egy nagyon szimpatikus, értékes ember volt, és járta ezeket a magyar ilyen egyházi közösségeket, szentmisét tartott, és prédikált, és egyik alkalommal pedig, amikor ő maga vezette mindig az autóját, hogy az autópályán ment egyik helyre, amikor egy nagy fekete autó hátulról megközelítette, és leszorították egy erre a célra kiválóan alkalmas helyre, és lerögték az árokba, ahol az autóval együtt lefordult, és ott halt meg vértanúként. Csellár Jenő vértanúként. Az életét adta ezért a rendért. Hát nem mindenki halt meg, de valóban ők azok, akiket név szerint is meg kell említeni. Na most menjünk kicsit tovább. 3 évig működött ez a pécsi közösség, ahol kezdett kitermelődni a fiatalok között is a pécsi pálos utánpótlás. Hát itt egy nagyon súlyos baleset is volt, egy kis papunk, aki pécsi volt, ő sajnos motorbaleset áldozata lett, hát őt nem megölték, hanem valami baleset történt, úgy hunyt el, nagyon értékes volt. A rokonait jól ismertem, mert pécsi származásom. Tehát valahol elindult ez az élet, és egyszer csak az történt, hogy 1956 után Boton testvérnek újra lehetősége volt visszamenni a főiskolára, Egerbe került. Ott már nem tudták, hogy ő kicsoda, micsoda, és ő pedig azt csinálta, hogy azt nézte, hogy kik azok a kispapok, akik valahol nagyon szeretik a Jóisten. Ez úgy látszik. Szeret imádkozni, a társaival, a testvéreivel mindig előzékeny. Ugye, ahogy szoktuk mondani, ha van két csavar, ki fogja meg a nehezebbet. Ez az Isten ember. Most túl azon, hogy időnként ilyen séta ürügy alatt néha egy egész évfolyam összejött, és akkor a ifjúsági nevelésről mesélt a többieknek, de a külön páros séták, mert a kispapokat mindig párosan engedték sétálni, akkor ezeket megszólította, hogy szereted-e a Jóisten? Persze, hogy szereted. És hogy tudnád jobban szeretni? Hát megtartod a törvényeket, papnak készülsz, de vajon, ha azokat a tanácsokat, amit a Bibliában olvashatunk, a szegénység, a tisztaság, az engedelmesség, ha ezt vállalod, akkor kedvesebb leszel az Isten előtt. És ha te ezt úgy érzed, hogy az Isten erre téged hív, ne félj arra igen mondani. És valóban ezek a megszólított fiataloknak igen, egy valamit nagyon kértek, hogy hallgass. Hallgass, ne szólj senkinek, ezt a döntést neked kell meghozni, és utána majd megtalálod, hogy hogyan van ennek a tovább. És hát valóban voltak, akik erre igen mondtak, mai napig is vannak olyanok a rendben, akik igen, ebből az igenből éltek a rendben. Csodálatos volt.
Kedves testvérek, Arató Lászlót hallottuk, aki a budapesti Szikla templomban tartotta az előadását 2009. 4. hó 15-én. Az utolsó részét a legközelebbi alkalommal fogjuk majd meghallgatni. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. A mikrofonnál Bátor Boton Pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!